Kedves hallgatom! Az énekek énekében tovább halad a történet. Sulamit beszél a pásztorral, akivel csak éppen most találkozott. Mondd meg nekem te, kit lelkemből szeretek, hol legeltetsz, télben hol deleltetsz? Miért keresgéljelek társai nyájainál? Énekek éneke, első rész, 7. vers. Szokatlan pásztornak tűnt abban, hogy nem volt semmi nyája, amelyet a lány megláthatott volna. Ezért fölvetette a kérdést a juhaival kapcsolatban, mintha a pásztor kerülte volna a választ. Most tekintsünk a felszín mögé, és figyeljünk meg valami nagyon értékeset. Az Úr Jézus mondta, én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem, ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. János evangéliuma, 10. rész, 14., 15. és 16. vers. Mindnyájan hajlunk olyan kérdés fölvetésére, mint amilyet Sulamit kérdezett a pásztortól, más juhai a pogányok felől. Vajon elkárhoznak? Ismerni akarjuk a kiválasztás tanát. Tudni akarjuk, hogy ki üdvözül és ki kárhozik el. Ítélgetünk másokat, akik körülöttünk élnek. Ahelyett, hogy megkérdeznénk, hogy más valaki milyen közel van Krisztushoz, szükséges, hogy az ő juhai legyünk. Ezzel kell törődnünk először. A pásztor így válaszolt. Ha nem tudod, ó asszonyok szépe, indulj el nyájam nyomán, és legeltesd kecskéidet a pásztorok tanyáinál. Énekek éneke, első rész, 8. vers. Ez az Úr Jézus válasza is nekünk. Legeltesd kecskéidet. A kisgidákat táplálni kell, és mindnyájan ebbe a csoportba tartozunk. Péter ezt így fogalmazta meg. Mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Péter első levele, 2. rész, 2. vers. Legeltesd kecskéidet a pásztorok tanyáinál. A hívőknek táplálkozniuk kell a pásztorok sátrainál, mert ott a fű szokatlanul zöld. Természetesen ez Isten igéje, amivel táplálkoznunk kell. Nem táplálhatunk másokat, és nem beszélhetünk nekik Isten igéjének az öröméről, ha csak az nem a mi örömünk. Herbert ezt így fejezte ki. Lelkem a pásztoré, a nyájé, amit táplál, a gondolatoké, a szavaké és a tetteké, a legelő a te igéd, a forrás a te irgalmad, amely meggazdagít minden helyet. Táplálkoznunk kell Isten igéjével, aztán tovább kell adnunk az igét másoknak. Krisztus menyasszonya, aki megjelenik előtte a jövőben, egy napon tovább adja Isten igéjét. Mint a hívők testületének, ezt nem szabad elhanyagolnunk. Ha nem tudod, asszonyok szépe, sok mindenre nem ismerjük a választ. Amikor fiatal prédikátor voltam, próbáltam választ találni mindenre. Bizonyos jó tanácsokat kaptam. Ne engedd, hogy amit nem tudsz, zavarja azt, amit tudsz. Tudod-e, hogy Krisztus meghalt bűneidért? Tudod-e, hogy benne bízol? Megnyugszol-e benne? Elmondhatod, hogy az én megváltóm él. Elmondhatod, hogy tudom, kiben hittem. Pál elmondhatta ezt, de nem olvasom, hogy mindent tudott a kiválasztás tanáról. Ezért ne engedjük meg, hogy amit nem tudunk, zavarja azt, amit tudunk. A pásztor ezt mondja ennek a lánynak. Ne aggódj amiatt, amit nem ismersz. Légy biztos abban, hogy legelteted juhaidat. Ez a te felelősséged. Van egy ágyhoz kötött asszony, aki hallgatja rádiószolgálatainkat. Minden hónapban sok emberrel kerül kapcsolatba, és kéri őket, hogy hallgassák a Biblia tanulmányozást a rádióban. Valódi misszionárius. Bizonyos vagyok benne, hogy sok kérdés vetődik föl a szívében, amire még nem ismeri a választ, de eddig még nem kaptam tőle kérdésekkel teli levelet. Nem azzal tölti az idejét, hogy kérdéseket vessen föl. Inkább terjeszti Isten igéjét. Éppen ezt mondja a pásztor ennek a lánynak. Nem kell mindent tudnod azokról az egyéb juhokról. Csak tápláld a magad juhait. Juttasd el hozzájuk Isten igéjét. A pásztor ezután így folytatja. A fáraó kocsijába fogott paripákhoz hasonlítalak, kedvesem. Énekek éneke, első rész, 9. vers. Már említettem korábban, hogy amikor a kedvesem megszólítást használja, akkor a vőlegény beszél a menyasszonnyal. Amikor a megszólított személy szerelmesem, akkor a menyasszony beszél a vőlegényével. A fáraó kocsijába fogott paripákhoz hasonlítalak, kedvesem. Amikor Mózes és Izrael gyermekei a Vörös-tengerhez érkeztek az Egyiptomból való menekülésük alkalmával, azt találták, hogy minden menekülő utat elzártak fáraó szekerei, amelyek sebesen közeledtek. Ez félelmetes látvány volt. A vőlegény azt mondja, hogy lenyűgözi őt ennek a hegyi, vidéki lánynak a szépsége. Nincs hozzá hasonló a királyi udvarban. Sohasem volt még szépségszalomban. Sohasem ért rá magával törődni. De meglepő, természetes szépsége. Aztán leírja, hogy mit figyelt meg rajta. Két orcád bájos a láncocskák közt, nyakad a gyöngysorokban. Aranyláncokat készítünk neked ezüst golyócskákkal. Énekek éneke, első rész, 10. és 11. vers. Két orcád bájos, nyakad gyönyörű. Mennyire csodálatos mindez. Azt mondja, hogy elhalmozza őt ékszerekkel. Azt akarja látni, hogy két orcája bájos a láncocskák között, nyaka a gyöngysorokban. Beszél testrészeiről, amelyek annyira vonzók. Bizonyos vagyok benne, hogy a férjek és a feleségek is megfigyelték házastársuk nemes és szép vonásait. Itt a vőlegény beszél e lányról, aki az ő menyasszonya. Lelki értelemben véve a menyasszony az egyház, és a vőlegény az Úr Jézus Krisztus. Vajon talál valami szépséget az egyházban? Barátom, mindnyájunkat elveszett bűnösöknek talált. Sulamitnak természetes a szépsége még akkor is, ha elhanyagolta magát a munka miatt, de nekünk még ilyen szépségünk sincs. Semmi sincs bennünk, ami vonzó lenne Krisztusnak. Semmit nem viszünk hozzá. Ő ad nekünk minden szépséget és értéket. Ugyanez a kép alkalmazható Izraelre. Amikor Isten letekintett, hogy megszabadítsa Izrael gyermekeit, nem mondta nekik, megszabadítlak titeket, mert felsőbbrendű nép vagytok, felsőbbrendűek vagytok az egyiptomiaknál. Nem voltak felsőbbrendűek, valójában kicsinyek és alacsony rendűek voltak, de ezt sem mondta. Olyan hűségesek voltatok irántam, hűtlenek voltak, teljesen elpártoltak, bálványozásban éltek, elhagyták Istent, hátat fordítottak Istennek, és súlyos erkölcstelenségbe süllyedtek. Akkor mi volt mégis vonzó bennük az Úr előtt? Miért pocsékolta idejét rájuk? A választ Isten mondja meg Mózesnek. meghallottam sóhajtozásukat. Ez vonzotta Istent. A válasz teljesen az ő szeretetében és kegyelmében található. Elveszett állapotuk okozta nála, hogy megváltást adjon Izraelnek. Azt mondta, hogy megemlékezett Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségéről. Isten hűséges az ő igéjéhez. Amikor azt mondja, hogy cselekszik valamit, akkor meg is teszi ígéretét. Ami nyomorult, elveszett állapotunk okozta, hogy üdvösséget szerzett nekünk, az ő egyházának. Isten mondja, hogy megváltást nyerünk, ha csak annyit teszünk, hogy bízunk Krisztusban. Aranyláncokat készítünk neked ezüst golyócskákkal. Ez annak a képe, ahogyan a mennyei vőlegény cselekszik a hívőkkel. Az Efézusi levél 5. fejezete annyira világossá teszi ezt. Krisztus szerette az egyházat és önmagát adta érte. Azért tett így, hogy megszentelje és megtisztítsa az egyházat az ige fürdője által. Ez valóban csodaszappan. Azért tett így, hogy maga elé állíthassa az egyházat, a dicsőséges egyházat minden folt, sömör és szenny nélkül, de szentül, neki elkülönítetten és makulátlanul. Mi történt az egyházzal? Megváltást nyert. Az Úr megfizette értünk az árat. Elvette bűneinket és ideadta igazságát. Eltakar minket Krisztus igazsága, és tökéletesen állunk meg előtte a ma szeretett megváltóban. Ha a király az asztalnál ül, nárdusom árasztja illatát. Énekek éneke, 1. rész, 12. vers. Valaki ezt így fordította. Miközben a király az ő köreiben van. Ezt úgy értelmezik, hogy miközben a király végigjárja a királyságot. Mások szerint, miközben a király a lakomán van, ami szerintem a legjobb fordításnak tűnik. Szó szerinti értelemben, míg a király körülüli az ő asztalát, vagyis a vezetők vele vannak. Ez kerek asztal, ahol vagy ül, vagy félkönyökre ereszkelik az asztal körül levő vendégeivel együtt a lakomázáskor. A fordítás fontos, mert ez a vers mélyebb lelki értelmezést hordoz. A vőlegény beviszi minden meghívott vendégét a lakomázó asztalhoz. Végig mehetünk a történelmen, és megfigyelhetjük azokat, akik elfogadták a vőlegény lakomájára szóló meghívást. Amikor megszületett, a pásztorok lementek a domboldalakról, hogy lássák őt az istállóban. Aztán bölcsek mentek hozzá keletről, hogy átadják neki aranyuk, tömjényük és mirhájuk ajándékát. Milton ezt így fejezte ki. Nézzétek, milyen messziről jönnek a keleti úton. A csillag vezette bölcsek sietnek és verejtékeznek. Ó, fussatok! Előzzétek meg őket alázatos ódáitokkal, és helyezzétek el alázatosan áldott lábánál. Tied legyen először a tisztelet és köszöntés, Urunk! Dávidnak is a kerekasztal volt a szeme előtt, amikor ezt írta. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. 23. Zsoltár, 5. vers. Egyszer egy fiú hallotta a meghívást, és hála Istennek el is fogadta. Én már régen odaültem az Úr asztalához. Te is ültél már az ő kerek asztalánál? Meghív téged is, hogy jöjj. Jézus ezt mondja neked. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Jelenések könyve, 3. rész, 20. vers. Mondd, miért nem jössz, és miért nem ülsz a kerekasztal mellé? Sir Lancelotnak megvolt a kiváltsága, hogy Arthur király kerek asztalához üljön, de semmi ahhoz képest, hogy mi Krisztus lakomázó asztalához ülhetünk. A király az asztalnál ül, nárdusom árasztja illatát. Ez Krisztus életének az illatáról beszél. Milyen csodálatos ez! Ugyanez az illat jellemzi azok életét is, akik hozzá tartoznak. Asztalánál ülve ezt cselekszi velünk. Az úrvacsora rendelése nagyon fontos szolgálat, ha az a vele való igazi közösség kifejeződése. Ha csak forma és szertartás, akkor nincs semmi értéke. Levelet kaptam egyszer egy asszonytól ezekkel a sorokkal. Soha sem mondta még nekem senki, hogy el kell mondanom az Úr Jézusnak, hogy szeretem őt. Soha sem mondtam ezt, pedig szerettem őt. Amióta ön azt mondta, hogy ezt mondjuk el neki reggel, délben, este, az elszalasztott idő helyett is mondom, hogy szeretem őt. Aztán hozzátette. Isten igéje új színben, új jelentésben áll előttem. Milyen csodálatos ez! Szükségünk van Krisztus illatára az életben. Most a mennyasszony valamilyen nagyon bensőséges kijelentést tesz. Mint egy köteg mirha, mely keblemen nyugszik, olyan az én szerelmesem. Énekek éneke, első rész, 13. vers. Az eredeti szöveg lehetővé teszi, hogy ezt számos módon fordítsuk. A mirha egész éjszaka a keblén nyugszik. A hívőnek a mirha képviseli Krisztust. Emlékszünk rá, hogy a bölcsek egyik ajándéka a mirha volt. Amikor Krisztus meghalt, akkor Arimátiai József és Nikodémus mirhát vitt testének megkenésére. A mirha beszél az ő egész életéről, a születésétől a haláláig. Barátom, Krisztusnak olyan közel kell lennie hozzád, mint amilyen a keblen levő mirha. Amikor fölriadsz éjszaka, akkor mire gondolsz? Kezdesz aggódni a következő nap miatt? Meg kell vallanom, hogy már sokszor aggódtam én is. De csodálatos, ha ezt elhárítjuk magunktól, és hozzáfordulunk éjszaka, amikor aggódunk, vagy kétségeskedünk. Követnünk kell a Filippi levél 4. részének 8. versében olvasható figyelmeztetést. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Más szóval, elmélkedjünk az Úr Jézus Krisztusról, mert ő az igaz, a tisztességes, a tiszta, a szeretetre méltó, a jó hírű, a nemes és a dicséretes. Mézillatú mirha köteg a legkedvesebb nekem, amit mellemre helyezek, míg csendes álomban szendergek. Egyik barátom ezt mondta. Amikor este lefekszem, a legutolsó az, hogy magamra húzom a takarót, föltekintek és ezt mondom. Úr Jézus, szeretlek téged. Watts ezt írta. Mint a fáról gyöngyöző mirha, olyan a haldokló Krisztus nekem, és míg vendégévé teszi lelkemet, ő lesz az én nyugalmammá. Barátom, gondoljunk az Úr Jézus Krisztusra. Milyen csodálatos ő nekünk. Erskine írta, e kötekből árad az illat mindenfelé. Ez az édesség rejlik az én testet öltött Istenemben. Olyan sokat veszítesz, amikor megelégszel bizonyos kis kurzusokkal, hogy keresztény életet élj, vagy bizonyos szertartásokon mész át. Legyen ő életed középpontjában, aki örömet szerez, izgalmat okoz, közösséget és áldást ad neked. Kegyelme, irgalma és szeretete mind a tied, Csak nyisd ki az ajtót! Jézus éppen most kopogtat. A vőlegény folytatja a menyasszony gyönyörűségeinek a leírását. Mint a ciprusfürt engedi szőlőiben, olyan az én szerelmesem. Énekek éneke, első rész, 14. vers. A tudósok sokat tanulmányozták azokat a növényeket, amiket ez a könyv megemlít. A ciprusfa bőven terem Palesztinában és Törökországban. Amint utaztam azon a területen, nagy hatással volt rám mindenek fölött a ciprusfák nagy tömege. Itt Kittó mondatait adom át neked a ciprusról. A ciprust általában arábiai növényként ismerik. A törzs mély színe, a levelek világos zöldje, és a fehéres, sárgás, lágy keveréke a virágokban kellemesen hat a tekintetre, és az illata is gyönyörködteti az embert. A virágok sűrű fürtökben nőnek, és illatukat éppen úgy értékelik, mint Salamon idejében. Az asszonyok nagyon örülnek ezeknek a fürtöknek, kezükben tartják, a keblükön hordják, és lakásukban ezzel illatosítják a levegőt. Eddig az idézet. Most figyeljük meg, hogy a vőlegényt ehhez hasonlítja a menyasszony. Mint a ciprusfürt engedi szőlőiben, olyan az én szerelmesem. Engedi is olyan terület, amelyet már meglátogattam. Lent van a Holtengernél. Ez az egyik legcsodálatosabb oázis a sivatagban, mert források vannak benne. Emlékszünk arra, hogy engedi körül rejtőzött el Dávid Saul elől. Jó rejtekhely volt, és nem is tudom elképzelni, hogy miként lehetett volna megtalálni bárkit azokon a csupasz dombokon. De engediben sokféle bájos fűszernövény tenyészik. Nagyon érdekes hely azon a kietlen sivatagon, és a vőlegény olyan, mint ciprusfürt engedi szőlőiben. Imádkozzunk! Uram, segíts, hogy hűségesen tanulmányozzam igédet, hogy ebből megismerjelek téged még jobban, meglássam szereteted, kegyelmed és irgalmad mélységét, amit kész vagy mind rám árasztani. Ámen.